254. Az elhanyagoltság. Ó, terest, meddig fekszel? Mikor kelsz fel a te álmodból? Példabeszédek 6. fejezetének 9. verse. Minél rosszabbul nézel ki te, annál jobban néznek ki mások a párod szemében. Minél rosszabbul nézel ki, a különbség annál nagyobb lesz. Tehát van bibliai felelősségünk, mivel a testünk nem a sajátunk. Nem indokolt és nem is logikus, ha azt akarod, hogy az asszony mindig fit legyen és tip-toppul nézzen ki, ugyanakkor te magad elhanyagolod. Egyforma az elkötelezettség. Nem mástól várt, hogy megmondja, mi a helyes a számotokra. A lényeg az, hogy egymást elégedetté tegyétek. Nem én fogom megmondani, hogy hány kiló légy, vagy mi a megfelelő külső a számodra. Ez nem az én dolgom. A feleséged mérete és formája az nem az én dolgom. Ugyanígy az én feleségem alakja és súlya nem tartozik rád, nekem így nagyon megfelel. Ha te boldog vagy a feleségeddel, az már engem nem is érdekel, hogy egyébként neki milyen a külső megjelenése. A kérdés az, hogy ő elégedette veled. Hogy a férjed boldog-e veled, és megteszi-e, amiket kértél tőle. Hallottátok azt a kifejezést, hogy a megszokottságból megvetés lesz? Van ebben igazság. A túlzott megszokás, összeszokás oda vezethet, hogy nem becsüljük kellően egymást. Egyik módja annak, hogy egy kis íz csempész vissza a kapcsolatotokba, a bőjtölés. Például ne legyetek folyton egymás előtt ruha nélkül. Persze csinálhatjátok a saját belátásotok szerint, de én azt ajánlom, nélkülözzetek egy kicsit. Elmondom, hogyan lehet visszahozni egy kis szenvedélyt a kapcsolatba, hogyan lehet ismét izgalmassá tenni a dolgokat. Bőjtöléssel, azaz megvonással. Ha minden nap sok finom ételt esztek, akkor előbb-utóbb válogatósak lesztek. Ha nem esztek semmit 3 hétig, akkor minden nagyon kívánatossá válik. Ne legyetek folyton pucéran egymás előtt. Adjatok egymásnak egy kis teret. Viszont, amikor látjátok egymást, akkor nézzetek ki jól. Aztán külön üljetek el megint. És ha ismét találkoztok, még ha nem is vagytok úgy öltözve, mint amikor a gyülekezetbe jöttök, de akár pólóban is nézzetek ki jól. Akár az otthoni házikabádban is, vagy bármi másban. A köntösök közül néhány a szegénység szellemét tükrözi. Lyukas, szakadt. Ezektől meg kell szabadulni. Adjatok magatokra. 255. Stagnálás. Hogy örömmel menjek hozzátok az Isten akaratából, és veletek együtt megújuljak. Róma levél 15. fejezetének 32. verse. Az 5. ellenség a stagnálás, azaz egy helyben toporgás. A Róma levél 7. fejezetének 6. versében a szellem általi megújulásról ír. Most pedig megszabadultunk a törvénytől, minek utána meghaltunk arra nézve, ami fogva tartott bennünket, hogy szolgáljunk, hogyan? A szellemnek újságában, és nem a betű óságában. A Róma levél 6. fejezetének 4. verse szerint eltemettettünk azért ővel együtt a keresztség által a halába, hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halából az atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Miben járjunk? Új életben. A szellem újságáról, az élet újságáról beszél. Amikor szellemben járunk, valóban létrejön-e a megújulás? Igen, amikor szellemben járunk, az a szellem újságát jelenti. Isten szellemét az élet szellemének is hívja a Biblia. Az élet nem öregszik meg, a halál öregszik. A szellem nem öregszik, a test öregszik meg. Az embereknek az a nagy félelme, amikor megházasodnak, hogy ami kezdetben új, az idővel elavul. A házasságkötés után egész életükben egyetlen emberhez lesznek hozzá kötve. Megházasodnak, aztán néhány hónap vagy néhány év után, ha a társ már nem olyan vonzó, mint az előtt volt, váltani szeretnének. Miután az újdonság és az izgalom is elillant, egy vadonatúj partnerre vágynak, és ezért sokan elhagyják a házastársukat. És találni is fognak valakit. Így működik a világ. Amint ráunnak a társukra, újat keresnek maguknak, nem kell azonban sok idő hozzá, az új társ is réginek fog számítani. Mit tesznek ilyenkor? Ugyanúgy cserélgetik a házastársaikat, akár az autóikat. Sokan, akik nem lépnek erre az útra és kötelességtudatból együtt maradnak, szobatársakként élik le a közös életüket, leminősítve a házasságukat. Gyakorlatilag lakótársakként élnek. Kényelmesen elvannak, minden szenvedély nélkül. Szépecskén megöregszenek. Ez azért van így, mert az emberek nem táplálják a szellemüket, és így nem is növekednek. Ha unatkozol, az azt jelenti, hogy nem növekszel. Ha növekszel, akkor nem fogsz unatkozni. Ilyen egyszerű ez. 256. Stagnálás. Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes délig. Példabeszédek könyve, 4. fejezetének 18-as verse. Mi történik, amikor növekszel szellemben? Veled is megtörténik, ami a természetben. Tavasszal látjuk a fákat, amint kihajtanak a levelei, majd új ágakat növesztenek. Hasonlóképpen te is új minőség leszel. Teljesen újjá lehetsz, más, mint annak előtte. És a társad is ugyanígy. Nap mint nap észlelhetitek, hogy egy új ember mellett ébredtek. És minden héten új emberrel mehettek az ágyba is. Mit értek ez alatt? Ha növekszel, mint keresztény, új hajtásokat hozol, és ez az újság, újszerűség, soha nem lesz unalmas, megszokott. És meg fogsz látni dolgokat a társadban is, amit azelőtt nem vettél észre, mert nem is volt. Nem kell azon munkálkodni, hogy találjatok valami izgalmasat, hanem valóban előjön valami új, ami nem volt azelőtt. Új hajtások jönnek. A növekedéssel együtt jár az újság, újdonság. Nem lesz többé stagnálás. A házasságban gyilkos dolog a stagnálás. Ugyanahhoz az emberhez mennek haza a házasok, és semmi új nem történik. A társ mindig ugyanolyan. Ez akkor fordulhat elő, ha nem növekedtek, hanem megálltak a növekedésben. Abba hagyták a fejlődésükön való munkálkodást. Ha feltöltekeztek az igével, és az Istennel jártok, megcselekedvén, amit az ige mond, megújultok. Ha az ige alapján cselekszetek, az megváltoztatja majd az életeteket, és új hajtások jönnek elő, amelyek pozitív hatással lesznek az életetekre, és új dolgokat hoznak a kapcsolatotokba. Nem lesz többé szükséged rá, hogy új kapcsolatokat keres, mert megújult lesz a párod az ágyban melletted. Mert van megújulás. Ez a valóság, ami izgatottá kell, hogy tegyen. Ugyanarról a férfiről és ugyanarról a nőről van szó. Egész életetekben izgatottak lehettek, mert akivel 20 éve együtt éltek, nem ugyanaz az ember már, hanem megújult, szellemben felnövekedett. És az ige azt mondja, ez helyes. Az igazak ösvénye egyre világosabb, és egyre jobb és jobb lesz minden. Példabeszédek 4. fejezete, 18-as verse. A férjed egyre jobb és jobb lesz. A feleséged is egyre jobbá válik. Izgatottá tehet, hogy ami tavaly még nem volt jelen, az idén előjött, mert növekedtetek Istenben. Növekedtetek a személyiségetekben, a karakteretek jobbá lett, a jellemetek csiszolódott, a képességeitek kibontakoztak. Dicsőség az Úrnak. 257. Stagnálás. És felöltöztétek amaz új embert, aki megújul annak képére és hasonlatosságára, aki teremtette azt. Kolossze, 3. fejezete, 10. verse. Tekintsünk bele még egyszer a Róma levél 6. fejezetének 4. ige versébe. Eltemettettünk azért ővel együtt a keresség által a halálba, hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Feltámasztattunk, szellemileg és fizikailag is fel fogunk támadni, ahogy a Krisztus is feltámadta halálból az atya dicsősége által. Azonképpen mi is új életben járjunk. Nem a régi ember szerint, hanem az új emberben. Nem a testi emberben, hanem a szellem emberében. A régi ember helyébe egy vadonat új terem elő minden nap. Így tudod frissen tartani a kapcsolatodat. Így tudod elkerülni, hogy unatkozzál, és unalmassá váljanak számodra a dolgok. Ha növekedésben vagy, nem unatkozol. Ha nem növekszel, az azért van, mert nem teszel meg valamit, amiről pedig tudod, hogy meg kellene tenned. Például a kokáért, ha a gyerekek nyáron azt mondják, hogy unatkoznak, az azért van, mert nem teszik, amit meg kellene tenniük. Kapcsolja ki a tévét, menjen ki az udvarra, és végezze el a teendőit. Vágja le a füvet. Unatkozom. Ez olyas valami, amit én soha nem mondtam a szüleimnek. Ha volt rá lehetőségem, hogy leüljek, nem mondtam, hogy unatkozok, mert 12 új feladatot adtak volna. Inkább az árnyékba vonultam és pihentem. Addig sem kellett a traktorra ülnöm, vagy az istállóba mennem. Az emberek azért unatkoznak, mert lusták, és nem teszik azt, amit tenniük kellene. Viszont ha azt teszitek, amit tennetek kell, akkor mi fog történni? Növekedni fogtok. Elkezdtek növekedni, és ennek kapcsán új dolgok jönnek majd elő. És megújultok, fejlődtök. Izgalmas, új emberekké lesztek. Ez fenn fogja tartani a társaitok érdeklődését irányotokba, és a ti figyelmeteket is irántuk. Nagyon fontos téma ez. Mivel sok olyan ember van, akiknek bár vannak biblia tanítói hangfelvételeik, imádkoznak nyelveken és gyülekezetbe is járnak, a házasságuk mégis tiszta káosz. Ez arra vezethető vissza, hogy nem Isten igéje alapján cselekszenek, nem annak alapján élik az életüket. 258. A meghasonlás. Meghasonlás támad azért, úgyhogy elszakadálnak egymástól. Apostolok cselekedetei 15. fejezetének 39-es verse. Mindent tegyetek meg azért, hogy házasként együtt tudjatok maradni. Ragaszkodjatok egymáshoz, imádkozzatok. Ne adjátok fel, maradjatok együtt. Az alap, a tökéletes példa, a Krisztus és a gyülekezet kapcsolata. És mit kell tennünk a házasságban? Elhagyni a szülői fészket. Ez nem azt jelenti, hogy a szülők már nem részei az életünknek, de van egy új családunk. Egy új otthon, új szituációk. Ezen túl ragaszkodjatok egymáshoz. Maradjatok együtt, tapadjatok egymáshoz. Isten a házasokat összekapcsolta, összeragasztotta. Senkinek ne engedd meg, magadnak sem, hogy széttépje. Az Úr azért beszélt erről, mert tudta, hogy lesznek dolgok, amik megpróbálnak benneteket szétszakítani. El kell határoznod magad, hogy ezt nem fogod megengedni. Ne hagyd, hogy bármi megtörje a szövetségeteket. Jézus ezt mondta. Minden ország, amely magával meghasonlik, elpusztul, és egy város vagy háznép sem állhat meg, amely meghasonlik magával. Máté evangéliumának 12. fejezetének 25-ös verse. Meghasonlás, egyenlő, az összhang felbomlása nyomán fellépő ellentét. Ezt az ördög is nagyon jól tudja. Ezért tartozik a megosztás a stratégiájába. Mindig megosztani akar, és ezáltal győzedelmeskedni. Azon munkálkodik, hogyan tudná széttépni a gyülekezetet. Ha megosztást tud kimunkálni, akkor szét tudja szakítani az egységet. Ha ez sikerül, megindul a felemésztő harc. Ugyanígy történik a családban is. A megosztás tönkreteszi a harmóniát. Hogyan lehetséges az, hogy feleségek, férjek szembefordulnak egymással? Házasságok, családok teljesen szétesnek és tönkre mennek? Hogyan juthatnak el idáig? Az érzelmek kihunynak, minden vonzalom eltűnik, a közös álmok szétfoszlanak. Hogyan juthat idáig egy frígy? A megosztás miatt. Ha megtűrik a szakadás bármilyen formáját. 259. A meghasonlás. Hogy ne legyen hasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. 1. Korintuszi levél 12. fejezetének 25-ös verse. Az Úr évtizedekkel ezelőtt nagyon erőteljesen foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy egyáltalán ne tűrjük el a visszájkodást. Megmutatta, hogy a visszáj az ördög nyilvánvaló jelenléte, a békesség pedig Isten megnyilvánult jelenléte. Ha én vagyok a feje ennek a családnak, ennek a szolgálatnak, akkor az én felelősségem az, hogy ne engedjem, hogy az ördög megnyilvánulhasson a mi házunkban. Ez Isten háza, és itt békességnek kell lennie. És ha van valami, ami viszályt vagy megosztást okoz, azzal azonnal foglalkozni kell. Helyre kell hozni olyan hamar, olyan gyorsan, annyira tökéletesre, amennyire csak lehetséges. És az otthonokban, a háztartásokban is ugyanez a felelősség áll fenn. Nem szabadna, hogy viszálykodások, szakadások, megosztások legyenek az otthonaitokban. Hogyan működik a megosztás, a viszálykodás? Az ördög stratégiája a megosztás és a pusztítás, hogy ezzel tönkre tegye mindazt, amit csak lehet. Ismerünk emberi kapcsolatokat, amelyek sajnos így végződtek. Jó és biztos alapokat szeretnénk lefektetni a bibliai tanításokkal. Vannak témák, amelyekről folyamatosan és sokszor kell hallani, hogy a szilárd hitünké válhasson. Meg kell értenünk, milyen fontos az alapokat lefektetnünk, hogy tudjunk ráépítkezni. 260. A meghasonlás. Meghasonlás támada, és a sokaság megoszlott. Apostolok cselekedetei, 23. fejezetének 7-es verse. Krisztus és a gyülekezete tökéletes példa előttünk. El kell hagyni a régit, és ragaszkodni kell az újhoz. Ez nem egy embernek az elképzelése, hanem az ige. A menny és a föld elmúlik, de Isten beszéde által te és a családod együtt tudtok maradni, és meg tudtok állni, mert tudjátok, mikor mit tegyetek. Megtanultátok, hogyan kell az igével összhangban gondolkodni és hitben cselekedni. Következésképpen az ige szerint hagyjátok el a régi család szoros kötelékeit, és ragaszkodjatok az újonnan létrejötthöz. Maradjatok együtt, legyetek összeragasztva, ragaszkodjatok egymáshoz. Az ellenség igyekszik szétválasztani benneteket. Az ő célja az, hogy megosszon titeket valamilyen, leginkább látszólagos, érdekellentétet vigyen az életetekbe, hogy már ne akarjatok összetartani. Ezen a dolgon addig akar munkálkodni, amíg az eltávolodás nem jön létre köztetek. A görög nyelvben a meghasonlás távolságot jelent két dolog között. Ez az ördög célja. Távolságot teremteni közted és a társad között. Ezen fog munkálkodni éjjel és nappal. Hétről hétre, hónapról hónapra, évről évre próbál éket verni közétek, és azon munkálkodik, hogy szétválasszon. Ha elég nagy lesz a távolság, akkor elhamvadnak az érzelmek, az érzések, elenyészik a vonzalom, az összetartozás ereje. Az a ház akkor meg fog hasonlani önmagával. Végül olyan nagy lesz a távolság, az elkülönülés, hogy már nem látod értelmét az együttmaradásnak. 5 évig szerettük egymást, de már nem vagyunk szerelmesek egymásba. Mondják gyakran. De az Úr azt mondta, hogy maradjatok együtt. Nem kell, hogy ez egy súlyos áldozat legyen, csodálatos is lehet. Ha jól viszonyulsz a házassághoz, akkor élvezni fogod, és örömöd lesz benne. A kis rókák kártétele. Fogjátok meg nékünk a rókákat, a rókafiakat, akik a szőlőket elpusztítják. Énekek éneke, 2. fejezetének 15-ös verse. A viszály többféle szempontból vizsgálhatjuk. Mit próbál tenni az ellenség? Megosztani? Szakadást okozni. Erről szól a példabeszédek 17. fejezetének 14-es verse. Mint aki árvizet szabadít el, olyan a viszály kezdete, azért mielőtt kihatna, hagyd el a perpatvart. Mikor kell foglalkozni a viszállyal? Amikor elkezdődik, még a legelején. Amikor még csak olyan, mint a csöpögés. A fürdőszobában járva látsz egy kis víztócsát. Másnap már kétszer akkora, de nem fordítasz kellő figyelmet rá. Azt gondolod, semmiség, nem is aggódsz miatta, amíg nem lesz elég nagy. De ha van egy kis józan eszed, akkor ezt ideje korán megállítod. Mert ha már elég nagy lesz a tócsa, akkor eljuthat odáig, hogy teljesen eláraszt, és végül elsodor a csöpögéssel indult árvíz. Akkora lesz a repedés és a csöpögés, annyi lesz a stressz és a probléma, hogy minden összeomlik, pusztulás és romlás jön. Mit kell tenned? Abban a pillanatban, ahogy azt a kis csöpögést észreveszed, meg kell állítanod. Nem szabad várnod vele. A kis rókák is komoly károkat képesek okozni, ha nem törődsz velük. Hogyha idejében foglalkozol a kis problémákkal, soha nem lesznek belőlük nagyobbak. Az ellenség arra számít, hogy átsiklasz a probléma felett, és nem törődsz vele. Hogy elnézed azt a kis repedést. Ó, csak egy kis apróság, igazán nem nagy dolog. De minden alkalommal, amikor ezt a területet érinted, rosszul érzed magad, kényelmetlenül, és ezért nem beszélsz róla. Ez nem jó hozzáállás. Az ellenség arra számít, hogy folyamatosan így megy majd, évről évre, amíg nem keletkezik egy jó nagy szakadék és abból hatalmas kudarc. Amikor a veszekedés, a viszály elkezdődik, akkor kell foglalkoznotok vele, és azonnal leállítanotok. Nem kell megvárni a gátszakadást. 262. Ékek. Rút pedig mondta, ne unszolj, ne erőltess, hogy elhagyjalak, hogy visszaforduljak tőled. Mert ahova te mégy, oda megyek, és ahol te megszállasz, ott szállok meg. Rút könyvének 1. fejezetének 16-os verse. A példabeszédek 13. fejezetének 10-es verse leírja, hogyan kell kezelni a viszályt. Csak háborúság lesz a kevésségből, azoknál pedig, akik a tanácsot beveszik, bölcsesség van. Ez történik körülöttünk. Ha már jó ideje házasok vagytok, biztosan ismeritek ezt a jelenséget. Az ember hajlamos dogmatikussá, merevvé, hajthatatlanná, szigorúvá válni bizonyos dolgokban. Eldönti, hogy erőlteti az akaratát, ha a másik félnek nem is tetszik. Nem hajlandó visszavonulni, és csak erőlteti tovább ugyanúgy. Így verődnek be az ékek. Nyomással. Préseléssel. Belekezdünk egy hadjáratba, és nem vagyunk képesek csukva tartani a szánkat. Folyamatosan mondjuk, és csak mondjuk. A másikat ez egyre jobban felbosszantja, és bár az, aki erőszakos, tudja ezt, mégsem hagyja abba. Folyamatos a követelőzés, hogy ezt vagy azt tegye meg neki a másik, és hogy miben változzon meg. Követeli, hogy csak is az ő útmutatása szerint tegye a dolgokat, hogy szervezzen meg valamit. Ez rossz taktika. Igazán nyomósokának kell lennie, hogy valamit kitartóan, eltökénten erőltessünk. A siker kulcsa az, hogy megtanuljuk, mikor kell visszavonulni. Mikor kell azt mondani, rendben, nem csinálok ebből nagy ügyet, nem erőltetem tovább. Mert számtalan dolog van, ami nem ér annyit, hogy nagy ügyet kerítsünk belőle. A fiatalok ezt nehezebben értik meg. Fogkrémtubusokon, WC-ülőkén és más hasonló bagatell dolgokon vitáznak. Nem egyszer ilyen dolgok miatt alakul ki háromnapos hidegháború a házasok között. Ismerős, ugye? Az Isten áldjon meg, már 39-szer elmondtam neked. Hányszor mondtam neked, hogyan csináld? Nem is figyelsz rám? Ugye, ez nem hangzik valami jól. 263. Ékek. Tűrés által engeszteltetik meg a fejedelem, és a szelíd beszéd megtöri a csontot. Példabeszédek 25. fejezetének 15-ös verse. A példabeszédek azt mondja, hogy a hosszú tűrés által lehet meggyőzni a fejedelmet, és a szelíd szó, a szelíd felelet megtöri a csontot, az ellenállást. A kemény ellenállást is megtöri a szelíd, lágy szó, és a szelíd felelet elfordítja a haragot. A viszálykodás azért kezd elterjedni, mert kemények vagyunk, amikor nem vagyunk hajlandók az álláspontunkat feladni. Ragaszkodunk a jogainkhoz, nem engedünk egy adott dologban. Egészen biztos, hogy nagyon jókunk van esetenként szigorúnak lenni, de minden alkalommal az igével kell alátámasztanunk. Mozdíthatatlan vagy, erőszakos, és minél jobban erőlteted, annál nagyobb lesz az ég, és eltávolít egymástól, szakadás, különállás jön létre. Pusztán azért, mert erőlteted. Nem vagyunk tudatlanok az ellenség eszközeit illetően. Vannak időszakok, amikor érzékeljük a feszültséget, a viszálykodás szelét. Mit kell ilyenkor tenni? Nem kell feltétlenül elővenned a csavarhúzót, és csak azért is nekiesni a másiknak. A szeretet elfedezi a bűnök sokasságát is. Péter első levelének, 4. fejezetének 8-as verse. Nem lehet a saját akaratodat másra rákényszeríteni. Az 50 éve házasok nem tudják kézretétel által a saját tudásukat és tapasztalatukat a fiatalokba beplantálni. Bárcsak így lenne, de ez nem lehetséges. Viszont ha bölcs vagy, akkor tudsz figyelni. Évekkel ezelőtt mindketten sok hibát követtünk el, és erőltettünk saját véleményünket. Arrogánsak voltunk, keményen viselkedtünk, s ezzel problémákat generáltunk. De ahogy növekszünk szellemben, úgy tanulunk. Pár évvel ezelőtt a feleségem véletlenül kimosta a pénztárcámat. Minden iratom benne volt. Emiatt nagyon elkeseredett, és őszintén ezt mondta. Ne haragudj, úgy sajnálom. Én azt feleltem tréfásan. Úgy is koszos volt már, épp ideje volt kimosni. Ki lett mosva? És akkor mi van? Miért csináljak ebből nagy ügyet? Mert mi a legfontosabb? Az emberek. A jó kapcsolatok. Megéri, hogy engedjünk a viszálynak már reggel, hogy elrontsa az egész napunkat? Megéri? Miért nincs az embereknek annyi rálátásra, hogy észrevegyék már az elején, és azt mondják, álljunk csak meg, ez rossz irányba halad. Most állítsuk meg, még mielőtt elhatalmasodna. A kezdetnél kell leállítani a torzsalkodást. 264. Az elkülönülés. Pál azonban azt tartá méltónak, hogy aki, János, elszakadt tőlük, és nem ment velük a munkára, ne vegyék maguk mellé azt. Apostolok cselekedetei, 15. fejezetének 38-as verse. Nézzük, hogyan is működik az ellenség. Az ördög mindig ugyanúgy viselkedik, mindegy, miféle kapcsolatról van szó. Emlékeztek Pál és Barnabás szolgáló csapatára? Egy mintaadó csoport, az egész világ ismerte őket. Több ezres tömegeknek prédikáltak. Az Úr csodákat tett általuk, emberek üdvözültek, nagy gyülekezetek épültek, tehát sok sikert értek már el. Pál azt javasolta Barnabásnak, hogy menjenek vissza oda, ahol új gyülekezeteket plántáltak, és nézzék meg, hogyan boldogulnak. Apostolok cselekedetei, 15. fejezetének 36-os verse. Barnabás eltökélt volt, más szóval hajthatatlan. Azt mondta, vegyék maguk mellé Jánost, ki Márknak hivatik, aki az egyik rokona volt. De Pál ezt nem tartotta helyesnek. Neki az volt a véleménye, hogy nem jó ötlet maguk mellé venni azt, aki elszakadt tőlük, Pamfiliától fogva, és nem ment velük a munkára. Az előzményekben láttuk, hogy János velük volt egy korábbi hadjáraton, de csak néhány hétig maradt, mert elkezdett hiányozni neki az édesanyja főztje, és nem tetszett neki a helyi kultúra. Ezért hazament. Ott hagyta őket, és ez nem rendjén való. De nem jelenti azt, hogy Pál egyszer is mindenkorra leírta volna őt, csak azt, hogy nem díjazta az ilyenfajta viselkedést. Ez nem jelenti azt, hogy később ne lehetne előléptetni egy szolgálatban, azt jelenti, hogy hűséget kell tanúsítanunk a helyi gyülekezetben. Később Pál kérte is Márkot, hogy menjen vele. Barnabás tehát hajthatatlan volt. Nem kellett volna így viselkednie, hiszen Márk a rokona volt. Nem szabadna előre tolnunk a családtagokat a szolgálatban, mégis erőltette ezt. Végül Pál azt mondta, tudom, hogy ő az unokatestvéred, de elhagyott minket az utolsó úton. Fel kell növekednie. Még nincs kész arra, hogy velünk jöjjön erre a munkára. Barnabás viszont hajthatatlan maradt. Így szólt. Nem, már pedig jönni fog. Én eldöntöttem. Csak hogy ez nem egyedül Barnabás szolgálata volt. 265. Az elkülönülés. Meghasonlás támada azért, úgyhogy elszakadának egymástól. Apostolok cselekedetei, 15. fejezetének 39-es verse. Pál volt a vezetője a missziós munkának, ezt mondja a Biblia. Barnabás jó ember volt az írás tanúsága szerint. Nyilvánvaló, hogy ő is Isten embere, de megmakacsolta magát. Imádkoztam, és már kijönni fog. Pál azt válaszolta erre. Nem, Barnabás, nem jön. Régóta együtt vagyunk a szolgálatban, és barátok is vagyunk, de nem akarom, hogy Márk velünk jöjjön. Barnabás ezzel szemben újból csak azt hajtogatta, hogy Márk pedig jönni fog. Mi történt itt? Barnabás erőltette ezt a Márk kérdést. Megtörténik ez a családokban? Megtörténik ez a házasságokban? A gyerekekkel kapcsolatban? A számlákkal? A házzal? Vagy bármi mással kapcsolatban? Hogy valaki rááll egy vágányra, és aztán nem hajlandó tágítani? Imádkoztam, és ez így és így lesz, halljuk. Erőlteti. Emlékezzünk, mit olvastunk a példabeszédekben. Barnabás ezt eltökélte magában, hajthatatlan volt. Pál viszont nem tartotta ezt jónak. A meghasonlás olyan mértékű lett, hogy elszakadtak egymástól. Apostolok cselekedetei, 15-ös fejezet, 39-es verse. Ember ne válassza szét, amit Isten egybeszerkesztett a kapcsok és kötelékek által. Kolossze levél, 2. fejezetének 19-es verse. Elszakadtak egymástól, és külön váltak az útjaik. Barnabás maga mellé vette Márkot, és elhajózott Ciprusra. Eldöntötte, hogy Pál nélkül folytatja a munkáját. Pál pedig Silást vitte magával. És a történet melyikük munkásságát követi nyomon? Pálét és Silásét. Ebből meg kell, hogy értsünk valamit. Az írás Pált és Silást követi nyomon. Ez nem azt jelenti, hogy Barnabás rossz ember volt, vagy hogy nem végezték jól a munkájukat, de ez a meghasonlás, szakadás, versengés Barnabás miatt történt, mivel hajthatatlan volt. Azt mondta, márpedig ez így lesz. Pál tiltakozása ellenére. Így olyan erős lett az ellentét, hogy szakadék támadt köztük. Az ellenség nem képes ezt egyedül elérni. Valakinek meg kell nyitnia magát neki, megkeményítve a szívét, büszkévé és hajthatatlanná kell váljon. Így történik, ha erőszakot alkalmazol. Véghez viheted a saját akaratodat, kikényszerítheted a saját elképzelésedet, de ez sokba fog kerülni neked. Sokan jelentik ki, hogy bevégzik a saját útjaikat, de nem mérik fel, hogy mibe kerül majd nekik.